Szeretettel köszöntelek benneteket, és áldjon meg benneteket hatalmasan az Úr Jézus Krisztus. És hát nagyon köszönöm az Úrnak, hogy itt álltok előttetek, egy megtiszteltetés. És ahogy Erzsébet is mondta, jövő héten lesz ez a rendezvény, ez a Just for Fun nap. Mennyire fontos a közösség, mert a zsidó ismerőseink, testvéreink is azt mondják, hogy a zsidóság összetartó ereje a közösség. Tehát nagyon fontos a közösség, hogy elmenjen az ember, megismerjen embereket, és ápolja ezeket a közösségeket. Tehát fontos a testvériség, fontos, hogy mi egymásra úgy tekintsünk, mint testvérekre, hogy egy atyának a fiai vagyunk, ahogy József előtt is megálltak a testvérei, és kérdezte, hogy kik vagytok ti. És azt mondták, akik előtte sok mindenen keresztül mentek, ezek a testvérek, nagyon sok mindenen keresztül mentek, és azt mondták, hogy egy atyának a gyermekei vagyunk. Tehát mi is egy atyának a gyermekei vagyunk, és ez nagyon-nagyon dicsőséges dolog. És tegnapi nap folyamán is voltak itt testvérek, nevezhetjük őket unokatestvéreknek, de ugyanolyan testvérek, mint mi, mert egy atyától születtünk, ez nagyon-nagyon fontos. Hát a mai napra, amire szeretnék szólni hozzátok, én azt a címet adtam az üzenetnek, hogy a szolgalelkűség, de ennél sokkal vidámabb dologról szeretnék szólni, a fiúságról, hát magának, az atyának a szeretetéről, mennyire szeret bennünket, és mennyire fontos ez, hogy ezt megértsük. Tehát akkor el is kezdeném. Tehát leszögezhetjük, hogy a hitnek és a szabadságnak különböző szintjein vagyunk. Tehát mindannyiunknak van hite, de a hitnek különböző szintjein vagyunk. Hatalmas hitek vannak itt, akik nagyon sok mindent elértetek már az életben, és az Istennek a munkája ez. Hasonlóan mindannyian szabadok vagyunk, de a szabadság az különböző mértékben nyilvánul meg az életünkben. A szabadság az egy nagyon-nagyon jó állapot, a szabadság. És ennek ellentétje a szolgaság vagy a rabság. És amikor szabadságról szólunk, akkor arról a szabadságról szólunk, amelyet Isten adott a fiában, Jézus Krisztusban, ami számunkra, erről a szabadságról. De ha valaki nem szabad, akkor az vagy rab, vagy szolga. De az egyik állapot sem olyan, mert azt mondhatjuk, hogy azt tesz, amit akar. A rab az meg van kötözve, meg van láncolva, a szolga az meg csak bizonyos keretek között szabad. Ha visszamegyünk a kezdetekhez, mikor Isten megteremtette az embert, akkor uralomra, áldásra, jólétre, szabadságra teremtette meg az embert, és egy gyönyörűséges kapcsolatra, egy gyönyörűséges közösségre teremtette meg az embert. Arra, hogy szemtől szembe láthassa az alkotó, az ő teremtőjét, erre teremtette meg Isten az embert. És az ember ezt a szabadságot vesztette el az engedetlenség által, és ezáltal lett rab, ezáltal lett szolga. A sátánnak, a bűnnek a rabszolgája lett az ember ezáltal, hogy elvesztette. Ezek egy ismert tények itt előttünk, lehet, hogy valaki előtt nem, de fontos hallani. Tehát a bűnnek, a halálnak, a sátánnak a rabszolgája lett. És korlátai lettek az embernek, szellemi és fizikai síkon korlátai lettek. Az első igevers, amit megnézünk, a Lukács evangélium 13-16-ban így szól, hát ezt az Ábraham leányát, kit a sátán megkötözött, ímét 18 esztendeje, nem kellette feloldani ebből a kötelékből szombatnapon. Ez egy ismert igevers, egy 18 esztendeje beteg asszonyra ráteszi az Úr a kezét, és azt mondja, hogy fel kell oldani ebből a kötelékből. Ez egy előkép annak a munkának, amelyet az Úr Jézus Krisztus a Golgotai kereszt által hozott végbe. Megszabadította ezt az asszonyt. Látjuk ebből az igéből is, hogy maga az ördög, a sátán az, aki megkötöz, az Úr Jézus Krisztus, aki feloldoz. Nagyon gyönyörűséges. És ez egy előkép, ahogy mondtam, mert a kereszt által jött valóságba ez az igazság, ami itt egy előképként jelenik meg, hogy az atya kidolgozta a megváltásnak, a helyreállításnak a lehetőséget a fiában, a Jézus Krisztusi kereszt által. És nem véletlen, hogy a Máté evangéliumában, mikor megjelenik az angyal Józsefnek, azt mondja, hogy nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét annak bűneiből. Tehát a Jézus név az szabadítót jelent. Tehát benne van a nevében is a szabadság, a szabadító. És ennek a szabadságnak, ennek a krisztusi szabadságnak látjuk az előképét Izraelnek a történetében, akkor, mikor Izrael népe bent volt Egyiptomban, bent volt a szolgaságházában, és Isten Mózesen keresztül szabadulás hozott a számukra. A Mózes második könyve 23-tól a 25-ig olvassuk ezt az igeverset. 2 Mózes 2, 23-tól a 25-ig. És lőn ama hosszú idő alatt meghal az Egyiptom királya, Izrael fiai pedig fohászkodnak vala a szolgaság miatt, és kiáltanak vala, és feljut a szolgaság miatt való kiáltásuk Istenhez. És meghallá Isten az ő fohászkodásukat, és megemlékezik Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségéről. És megtekinti Isten az Izrael fiait, és gondja volt rájuk Istennek. Amen, amen, amen. Hát Egyiptom a szolgaság házának a jelképe, az Isten nélküliségnek a szimbólum, Egyiptom. És a mi számunkra, mint krisztusi hívőknek, ez egy előkép a mi életünkre, mert mi is kiszabadultunk a szolgaság házából, a sátánnak a birodalmából. A Kolossze levélben írja, aki megszabadított, Kolossze 1.13-ban, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átalvitt az ő szerelmes fiának az országába. Egy gyönyörűséges igevers. És ahogy Izrael népe megszabadult, hasonlóan mi is megszabadultunk. Izrael népe gazdagon jött ki Egyiptomból áldásokkal, ígéretekkel, Istennek a terveivel, és megnyilvánulásoknak a kíséretében. És hasonló, ami krisztusi hívők, ugyanígy ígéretekkel, áldásokkal jöttünk ide, ennél sokkal-sokkal többen jöttünk ki. Megkaptuk az atyának az örök életét, ezt a csodálatos új szívet kaptuk meg, amelyet az atya ültetett a mi szívünkbe, egy új szívet kaptunk. A Róma levél 8.15.16-ban, Róma levél 8.15.16, tehát Rómaiakhoz írt levél 8.15.16. Mert nem kaptatok szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Ez a szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Amen, amen. Csodálatos igevers. Azt mondja, hogy szolga voltál, de most már fiú vagy, az Atyának a fia vagy. És egy olyan szellemet kaptál a szívedbe, olyan szellemet kaptál a szívedbe, aki azt jelenti ki, hogy fiú vagy. Ő mindig kijelenti, hogy te fiú vagy. Istennek a gyönyörűséges fia vagy. Isten fia vagy, Istennek az örököse vagy, Jézus Krisztusban. Ez az új szív jelenti ki a számodra azt a szerelmet, amellyel az atya van a te irányodban. Ez az új szív az, amely kijelenti ezt a szerelmet. És ebben örvendezünk, ezt tudjuk, ez nagyon-nagyon gyönyörűséges dolog, hogy érzékeljük, kijelentésünk van Istennek, az atyának a szerelméről, a szeretetéről. De ennek ellenére nagyon sok hívők, akik újjászülettek, hívőnek van szolgai gondolkodása, szolgai mentalitása. Annak ellenére, hogy hívők, annak ellenére, hogy szeretik az atyát. És hasonlóan, mint Izrael fia Egyiptomban. Az Egyiptomból való kivonulás után, ahogy szokták mondani, kijöttek Egyiptomból, de Egyiptom nem jött ki belőlük. Tehát szabadok lettek, de még bennük volt olyan gondolkodás, olyan rendszer, amely a régi életükhez kapcsolódik. Azok a szolgai gondolatok, szolgai minták voltak bennük. Elindultak az úton, de a helytelen gondolkodás, a rossz önkép, a hitetlenség a szolgai állapotban tartotta őket. Kicsiknek látták magukat, magukra néztek, vagy visszanéztek arra, hogy mi volt Egyiptomban. Az Egyiptomban való gondolkodás határozta meg az életüket, a mindennapjaikat. És ilyen mondatokat mondtak. Vaj, ha meghaltunk volna Egyiptom földjén, vagy ebben a pusztában meghalnánk, miért visz be minket az Úr arra a földre? Vagy egy olyan mondat, ami elég szomorú mondat, hogy térjünk vissza Egyiptomba. Mint ha valaki azt mondaná egy hívő, hogy mi lenne, ha visszatérnék a régi életembe. És olyat is mondtak, hogy olyanok valánk a magunk szemében, mint sáskák. Tehát kicsinek látták magukat, az határozta meg az önképüket, hogy magukra hogy néztek. És ebből a gondolatokkal Egyiptomból jöttek, ott vették magukra, ott fejlődött ki bennük. És hasonlóan mi is élünk rendszerekben itt a Földön, különfajta rendszerek vannak, amelyek akár politikai, történelmi, kulturális rendszerek, ebben szocializálódik az ember, és ezt a rendszert van a gondolataidban, ez a rendszer van, amely benned van, és nagyon sokszor ez határozza meg azt, hogy te bizonyos dolgokban hogy döntesz, hogy válaszolsz. Vagy voltak olyan izraeliek, akik kijöttek Egyiptomból, és igaz, hogy már elhaltak a pusztában, meghaltak a pusztában, de a családtagjaik örökölték azokat a mentalitásokat, örökölték azokat a berögzött dolgokat, amiket kaptak ők Egyiptomban. A szüleiktől átörökölték ezeket a dolgokat. És ugyanígy mi emberek örökölhetünk hozzáállást, gondolati mintákat, viselkedési sémákat. A szegényes énkép, a méltatlanságérzés, az olyan gondolkodásmód, ami azt mondja, hogy nem érdemlem meg Istennek az áldásait. Így tekint az ember magára, hogy nem érdemlem meg Istennek az áldásait. És elmondhatjuk, hogy az emberek gondjainak a nagy százaléka abból ered, hogy magukkal kapcsolatban hogyan éreznek. Ezt még egyszer elmondom, mert nagyon fontos mondat, hogy az emberek gondjainak nagy százaléka abból ered, hogy magukkal kapcsolatban hogyan éreznek. Mit látok magamon, hogy érzem magam, mi az, amit észreveszek magamon, és nem az, hogy igazából az ígéretben mit kapott az atyától, az atya mit jelentett ki az ő számára, ki nekem az én mennyei atyám. Hogy látom magam, jó vagyok-e vagy sem? A szolgalelkű ember az nagyon sokszor magára tekint, hogy be tudom-e tartani, ne roncsam el, ne vétkezzek, át ne hágjam a parancsolatokat, nem vagyok rá méltó, méltatlan vagyok, vagy kiérdemeljem Istennek a jóságát. És sokan úgy hiszik, ha jól mennek a dolgok, és mindent betartok, akkor Isten elégedett a magaviseletükkel, a tetteikkel. Ellenben, ha hibáznak, elbuknak, vagy valakit megsértenek, vagy rosszat tesznek, akkor Isten már nem úgy tekint rájuk. Csalódott bennük, talán meg akarja őket büntetni. Meg kell értenünk azt, hogy Istennek az áldásait, Istennek az ígéreteit nem az én jóságom miatt kaptam, hanem Jézus Krisztus által kaptam. Jézus Krisztusban való hitem által kaptam. Erre tudunk mondani egy amment. Amen. Tehát Jézus Krisztusnak a társ örököse vagyok, ezért ezek az áldások hozzám tartoznak, amit Atya adott számomra az igében. És ezt én a belevetett hitem által tudom elfogadni. Az a hit által, amelyet ugyanúgy az Atya ad az én számomra. Tehát Jézus Krisztus miatt vagy áldott. Amen. A Galata levél 4. fejezet 7. verse a következő igénk, amely így szól: azért nem vagy többé szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, Istennek örököse is a Krisztus által. Amen. Nem vagy szolga, hanem fiú. A szolgának nagyjából tudjuk mi a feladatát, de nézzük meg egy-két pontban, hogy miért jó az, hogyha te fiú vagy. Miért jó az, hogyha te tudod, hogy te az atyának a fia vagy. Először is jó, mert megtudod azt, hogy te ki vagy. Ha tudod, hogy ki vagy, bibliai értelemben, akkor tudod, hogy ki a te atyád, a mennyei atyád. Itt volt a feltámadásnak az ünnepe, és emlékszünk rá, amikor Pilátus kiállította Jézust, és kiállította másik oldalra Barabást. Azt mondta, hogy választhatok. Jézus, ami urunk, az Abbát jötte megjelenteni, az atyát. Ő azért jött, hogy bemutassa az Abbát, az atyát. Ellenben Barabás az azt jelenti, Barabás, hogy valakinek a fia. Kinek a fia? Nem tudjuk, hogy kinek a fia. Egy szolga, ő Barabás, az tolvaj volt, de egy szolga igazából nem tudja, hogy ki az ő atya. Nem tudja, hogy honnan van, honnan jött. Sokszor rajta van egy szám, rajta van egy pecsét. Gyerekkorában esetleg elrabolták abban az időkben. Tehát bibliai értelemben, ha te tudod, hogy fiú vagy, akkor tudod, hogy ki a te atyád, a mennyei atya. Amen. Ha fiú vagy, akkor tudod, hogy hova tartozol. Hogy hova tartozol. A János evangélium 16:28-ban, János evangélium 16:28, egyik kedvenc igeversem. János 16:28. Így szól az Úr Jézus Krisztus. Kijöttem az atyától, és jöttem-e világba, ismét elhagyom a világot, és elmegyek az atyához. Gyönyörűséges, gyönyörűséges igevers. Azt mondja az Úr Jézus, hogy az atyától jöttem. Eljöttem a világba, ahol Isten mindenhol ott van, de a világnak a dolgaiban nincs ott. És azt mondja, eljöttem a világba, de ismét elhagyom a világot, és elmegyek az én atyámhoz. Ha fiú vagy, akkor tudod, hogy hol a te lakcímed. Fent van az, most olyan értelemben az atyánál. Az atya megvan a címed, hogy honnan jöttél, hova tartasz. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát tudod, hogy ki vagy, tudod, hogy hova tartozol, hol a lakcímed. Ha fiú vagy, akkor tudod, hogy mi az örökséged, mert a fiaknak jár örökség. Ha sokszor a szolgai ember azt se tudja, hogy van neki öröksége, hogy az hozzám tartoznak azok, amit az atya megadott az ő ígéretében. Ha de a fiú vagy, tudod, hogy ezek a dolgok hozzám tartoznak, és ragaszkodsz hozzájuk, amiket az atya adott az ő fiában. Ha fiú vagy, akkor neked tudnod kell, hogy az atya szeret téged. Az atya szeret téged. Kérlek, mondd el, hogy az atya szeret engem. Az atya gyönyörködik bennem. Amen, amen. Még egy pontot felírtam. Ha fiú vagy, akkor tudsz szolgálni mások felé. Mások felé. Ez nagyon-nagyon fontos. Itt beszélünk az evangelizációról, amiről lesz majd szó a üzenet második részében is, egy pár mondatban, hogy sokszor, ha úgy gondolkodik az ember, hogy igazán, hát nem vagyok én arra méltó, hogy odaadjak akár egy Jézus képet, beszéljek az illetővel, elmondjam neki az evangéliumot, akkor hirdessem neki az igét, mert magadra nézel, a problémák nagy része onnan van, hogy én nem vagyok rá képes. Pedig az atyának a fia vagy, és Jézus Krisztus, mikor itt volt a földön, ő úgy volt itt, mint fiú. Tudta, ki az ő atya, tudta, hogy honnan jött, és úgy szolgált az emberek között. Hirdette a királyságot, ment és szólta. Pedig kapott nagyon sok mindent a fejéhez, de ebben a fiúságnak a tudatában ment, és hirdette az evangéliumot. Tehát nagyon-nagyon fontos ez. Tehát mondtam, hány és hány hívő van, ember van, aki nem hirdeti az igét, mert úgy érzi, hogy nem méltó rá. Vagy az elkövetett rossz dolgok miatt nem járul az atya elé. Vagy büntetése tekint, mint a saját magával, mint másokkal életében elkövetett hiba vagy mulasztás miatt. Arra tekint, hogy hát majd Isten meg fog engem büntetni. És ezek megfoszthatják az embert, hogy mindabban járjon, amit a fiúság adni akar a számára. Ezek a dolgok, mikor az ember magára tekint, hogy érzem magam, hogy látom magam, mire vagyok képes, mire nem vagyok képes. A fiúság az magában hordozza azt a nagyon-nagyon közeli viszonyt, közösséget, amit az Úr szolga kapcsolat nem tud megadni az ember számára. Az atya azt akarja, hogy te bátorsággal, bizalommal, elvárással járul elé. Azt szeretné, hogy megnyugodj, megpihenj az ő jelenlétében, és oltalmat találj ott az ő jelenlétében. Ezt szeretné. De ha neked olyan mentalitásod van, hogy nem vagyok méltó, hogy oda menjek, hát nem találod magadat értékesnek erre a dologra, akkor az téged távol tart attól, hogy akár oda vidd a te ügyedet, az atya elé menj, vagy csak azt mond neki, hogy szeretlek téged, drága mennyei atyám. Ez kell, hogy egy tiszta, jó képed legyen a te atyádról, hogy ki ő a te számodra, és ő hogy lát téged. Nagyon-nagyon fontos. A Lukács evangéliumban fogunk majd ellapozni, egy olyan történetet nézünk meg, amely mindenki számára ismert történet, a tékozló fiúnak a története. És ugye ez elég ismert történet, azok is, akik esetleg nem keresztények, azok is ismerik ezt a történetet. Van benne két fiú, van egy fiatalabb, van egy idősebb, és a szolga lelkűségnek egy olyan két bástyája van ebben a történetben leírva, amely arról szól, hogy a bűneid miatt nem járulsz az atya elé, mert magadat úgy tekintett, hogy elrontottál valamit, és nem vagy méltó az atyához járulj. Vagy a másik dolog meg az, hogy én magamat egy olyan állapotban tartom, hogy megfeleljek, ne roncsak el dolgokat, hogy ne át ne hágjam egyetlen egy parancsolatát se az atyának. Tehát Lukács evangélium 15. fejezet 18-tól a 21-ig. Így szólt a fiatalabb fiú, tehát amikor vissza akart térni az atyához. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És igen. Tehát az elkövetett rossz dolgok miatt ez a fiatalabb fiú magára úgy tekintett, hogy nem méltó. Én nem vagyok arra hivatott, hogy az atyának a fiának hivattassam, hanem legyek béres, vagy legyek szolga. Így tekintett magára az elrontott dolgok miatt. Tehát nem a fiúság határozta meg ennek a fiatal fiúnak az önképét, hanem az, amit magában látott, amit magában érzett. Nem vagyok méltó, hogy a fiad legyek, legyek inkább szolga. A fiúság az egy tulajdonított dolog, hogy az atya téged fiúnak lát, ellenben a szolgaság az pedig arról szól, hogy te mit érzel a testedben, mit érzel a gondolataiban, hogy látod magad. A meg nem újított elme, a rossz önkép, az fogságban tarthatja az embert, és a győzelem a szabaduláshoz neked Jézusra kell tekintened, ő hogy lát téged, és ő mit mond rólad. Ő hogy lát téged, és ő mit mond rólad. Arra kell tekintened. Ez nagyon-nagyon fontos. A saját életemben is emlékszem, 2001-ben születtem újjá, és hát ugyan, mint bárki másban, nagyon sok minden volt bennem. Olyan dolgok, amelyek engem ilyen szolgai állapotban tartottak. És nagyon azért fontos járni gyülekezetben, mert gyülekezet egy olyan hely, ahol kaphat segítséget az ember, hallgatja az igét az ember, és az bejut a szívébe. És emlékszem például 2004-5 környékén volt egy olyan tanítássorozat, hogy a római levél, ez volt egy első ilyen tematikus sorozat, 8 része sorozat volt, és amely arról szólt, a Róma levélnek az első 8 része, amely Pálnak a remek műve, tehát az Úrnak a remek műve Pál által, a kezdetektől felépíti egészen a végkifejletig a Róma 8-ig, amelyben 21-szer szerepel a szellem szó, és gyönyörűen kijelenti, hogy én ki vagyok Krisztusban, és hogy én fiú vagyok már, nem vagyok többé szolga. És ezeket az igazságokat, én emlékszem, nem pont akkor, később, amikor hallgattam, az életemre rá vonatkoztattam. Tehát magamon más láttam, mint ami igazából, tehát azt láttam, amit az érzések, a gondolatok mutattak, de elkezdtem ezeket az igéket, emlékszem, amikor mentem munkahelyemre, úton, útfélen megvallani, hogy én kie vagyok az atyának, szerelmes fia vagyok, nincs károsztatásom, szabad vagyok, győztes vagyok, ezeket az igéket mondtam el. És bennem ez a krisztusi természet elkezdett így duzzadni, és azok a dolgok, amelyek elnyomták esetleg az elmémet, vagy a testemben voltak, az egyre jobban háttérbe szorultak. És nem azt mondom, hogy tökéletes vagyok. Nem azt mondom, hogy mert mikor a végcélhoz fogunk elérni, akkor leszünk tökéletesek. De az Úrnak köszönhetem, hogy egy ilyen pályát futottam be most az Úrban, mondhatom, hogy és ugyanúgy ti is nagyon sokan elmondhatjátok ezt magatokról, tehát nagyon-nagyon jó. Tehát a győzelemhez az kell, hogy azt vallja meg az ember, azt jelentse ki, amit az ige mond rólad, ami ahogy Isten, az atya lát téged, ez nagyon-nagyon fontos. És mindazokat a dolgokat az lerántja magadról, azok a dolgok leesnek az embernek az életéről. Nagyon-nagyon fontos. Olvassuk a másik fiút a 25-től a 27-ig. És még azt elfelejtettem, lehet, hogy nincs felírva, hogy ezt mondja az atya, mert ez az én fiam meghalt, feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Nagyon-nagyon fontos, hogy az atya hogy látta a fiút. 25-től a 27-ig olvasnám. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn volt, és mikor hazajövén közelgetett a házhoz, hallá zenét és a táncot. Előszólítva egyet a szolgák közül, megtudakozál, mi dolog ez. Azt pedig mondanéki, a öcséd jött meg, a te atyád levágatta a hízott tulkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Itt megállnék egy pillanatra. A másik fiú, aki a másik vonalat képviseli, azt a dolgot, aki esetleg nem hagyja el a gyülekezetet, azt mondja, betartok mindent, megtart, ne roncsom el, ne hágjam át az atyának a parancsolatait. Észreveszünk benne egy érdekességet, mikor hazajött, hogy mi történt, a szolgáktól tudakozódik. Ímé ennyi esztendő fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette fel te vagyonodat, levágtad néki a hízott tulkot, azt pedig mondanéki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene, hát, hogy a te testvéred meghalt, és feltámadott, és elveszett, és megtaláltatott. Amen. Az idősebb fiút látjuk, aki szolgáktól érdeklődik, hogy mi történt, nem örül a dolgoknak, mert sokszor, hogyha az ember úgy gondolkodik, hogy magára néz, be tudom-e tartani, meg tudom-e tartani, el ne roncsam, a sokszor azt okozza, hogy a másik emberbe találok hibákat, a másik embert nem úgy látom, mert abból indulok ki, hogy én mit tettem. Itt sem arról van szó, hogy az Úr Jézus, vagy az Atya mit tett az én életemben, hanem én, hogy látom magam, én mire vagyok képes. És hát az öröm nem volt ott egyáltalán ennél a testvérnél, és pont arról beszéltünk a legelején első mondatban, hogy fontos, hogy tekintsünk úgy a testvérekre, az itt lévőkre, hogy ők a mi testvéreink. Mi egy atyának a gyermekei vagyunk, testvérek vagyunk, és ennek örülnünk kellene. Lehet, hogy nem ismer mindenki mindenkit, nem mindenkivel találkozik, de fontos, hogy azt az illetőt úgy lásd, hogy ő az atyának a testvére, ő az atyának a szeretett gyermeke. Ez egy hozzáállás kell legyen az elménkben, hogy úgy tekintek arra az illetőre. Tehát nagyon-nagyon fontos. Szolgálok, nem hágtam át, a másik mit tett, én nem tettem. A törvény szerint gondolkodik az ember, az olyan, mintha egy hűtős dobozt kivennénk, vagy a hűtőt bele, és azt ráhúznánk az emberre. Egy szűk térben van az ember. Ebben gondolkodik az ember, mikor az szerint jár, hogy én mit rontottam el, hogy tettem, mit tettem. Tehát tudom, hogy a keresztény világban van egy nagyon nagy ellentét a törvény és a kegyelem között. Van, akik azt mondják, hogy ne beszéljünk a kegyelemről, mert akkor bármit megtehet az ember, meg a bűnöket követel. De vannak, akik ragaszkodjunk a törvényhez. Az a biztos, hogy én meg tudom tartani. De a Róma levélben azt mondja az ige, hogy azért hitből, hogy kegyelemből legyen, hogy erős legyen az ígéret. Gyönyörűséges. Mert amikor rábízunk magunkat Jézusra, azt a kegyelmet ő munkálja bennünk ezt a kegyelmet. Ő jön az életünkben, és ő munkálja azt, hogy ne is akarja az ember semmi olyan dolgot tenni, hanem csak azt tegye, ami az atya szíve szerint való. Amen. Mikor az atya eltervezte a korszakokat, és Noéig például volt egy olyan korszak, hogy az volt a neve, hogy az ártatlanság kora, akkor amit azt mondta volna az atya, hogy tegyetek, amit próbáljátok meg a saját erőtökből, és az mind bűnre vezetett. Azt mondta az atya, jó, akkor adok egy kis segítséget, adok nektek parancsolatokat, tartsátok meg. Az megint nem jött be ez a rendszer, és eljött a legújabb kor, amire azt mondja, jó, akkor tegyük félre a ti dolgaitokat, eljövök én, és beköltözök a te szívedbe, és én munkálkodom azt, hogy te úgy élj, amely az atyának a tetszésére van, és te is örömödet leled ebben az igazságban, abban, hogy Jézus Krisztus kiépíti az életét a te szívedben, a te lelkedben, a te gondolataidban. Dicsőség az Úrnak! És tehát nagyon csodálatos, az ember megérti a fiúságot, és abban is jár. És ne térjünk vissza a szolgasághoz, hanem fiaknak lássuk magunkat, fiaknak lássuk magunkat. Nagyon-nagyon fontos. Most menjünk még közelebb egy kicsit. A János Evangélium 13. fejezetre lapozunk, vagy aki tud lapozzon. János 13, 21-től a 25-ig. Itt az utolsó vacsorának a történetét látjuk, egy ismert történet, ahol az Úr Jézus jelzi az árulóját. Felolvasom ezt az 5 igeverset. Mikor ezeket mondja vala Jézus, igen nyugtalankodék a szellemében, és bizonyságot tett, és mondta, bizony-bizony mondom néktek, hogy egy közületek elárul engem. A tanítványok akkor egymásra tekintenének, bizonytalankodva, hogy kiről szól. Egy pedig az ő tanítványai közül Jézus keblén nyugszik vala, akit szeret vala Jézus. Int azért ennek Simon Péter, hogy tudakozza meg, ki az, akiről szól. Az pedig a Jézus keblére hajolván mondanéki, Uram, ki az? Ismert történet, és ebben a történetben látjuk, mikor Jézus jelzi az árulóját. Akik távol vannak Jézustól, azok bizonytalanok. Talán én vagyok az, aki eláruló mestert, vagy én. És azt kérdezik meg, hogy tudd már meg Jézustól, hogy ki az, aki elárul, akinek a feje ott van Jézusnak a keblén. Azt kérdezik meg, te János, ki lehet az, aki elárul? És tudjuk, hogy János az a tanítvány, aki nem azt mondta Péter ellentétben, hogy én mennyire szeretlek, hanem azt mondta, hogy akit Jézus szeretett, az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Tehát nem az ő szeretetét hirdette, hanem azt, hogy Jézus mennyire szereti őt. És talán János már ekkor megértette a fiúságot, és itt a 23-as versben, amire az van írva, így szól, hogy egy pedig az ő tanítványai közül Jézus keblén nyugszik vala, akit szeret vala Jézus. Itt Jézus és a tanítványai héberül beszéltek, és amikor visszafolytották ezt az igét, az ohév héber szót írták ide be, amely azt jelenti, hogy a legjobb barátja, tehát aki Jézusnak a legjobb barátja volt. Tehát így lehetne fordítani, hogy egy pedig az ő tanítványai közül Jézus keblén nyugszik, akit Jézusnak a legjobb barátja volt. Tehát János volt az, aki Jézusnak mondhatjuk a legjobb barátja volt. Nagyon fontos. A Földön mennyire nagy érték az, hogy az embernek vannak barátai. Mert a barátok, azok számíthat az ember. Információkat cserélnek, rábíz olyan dolgokat. Tehát vannak emberek, akik keresztül mennek egy életen, és sok minden történik velük. És megvan neki a barátja, akinek elmondhatja az életét, tudja az életét, nyitott könyv előtte az élete. És itt azt mondja az ige, hogy János volt Jézusnak a legjobb barátja. És milyen gyönyörűséges. Mikor ott volt a kereszten Jézus, azt mondta, hogy ímé ott a te anyád. A legjobb barátjára bízta az ő édesanyját, és ímé ott a te fiad. Csodálatos. Vagy az ige Ábrahámot Isten barátjának nevezi. És van az Ószövetségben olyan ige, vagy egy olyan történet, ahol Josafát királyikat megtámadták, az ammoniták, és hát nagyon, nagyon el voltak keseredve, hogy akkor hogy lesz, mi lesz. És imádkoztak. Böjtöt tartottak, imádkoztak, és úgy imádkoztak, hogy hallgass meg minket, Ábrahámnak te a barátja vagy. Erre a barátságra appelláltak a Josafát királyék, mert tudták azt, hogy Ábrahám Isten barátjának neveztetik. Nagyon csodálatos, és van még egy igevers, amit elmondanék, nem lett felírva az ige listára, vagy elfelejtettem, mikor Lázár meghalt, vagy elaludt, és egy nagyon csodálatos emberek voltak, Lázár, Márta, Mária, hárman testvérek voltak, és Jézus valami nagyon szerethette őket. És azt mondja nekik Jézus, hogy Lázár, a mi barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem őt. Gyönyörű, gyönyörű. Jézus azt mondja a barátaira, Jézus így mondja, akik az én barátaim, azokra én nekem gondom van, hogy legyünk az ő barátai. És van erre egy felhívásunk, a János 15:15-ben, ez biztos ismeritek ezt az ige verset. János 15:15. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura, titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek. Gyönyörű. Hogy nem mond szolgáknak minket, hanem azt mondja, legyünk az ő barátai. Mert ki akar jelenteni neked dolgokat, információkat, te megoszd a te dolgaidat Jézussal, odajárulj hozzá, elmond a te titkaidat, dolgaidat, tud rólad mindent, de szeretné azt, hogyha te lennél a legjobb barátja Jézusnak. És volt egy műsor, egy keresztény műsor, volt egy szolgáló, és most neveket nem mondok, és elment motorozni, és volt egy megtapasztalása neki, hogy az Úr Jézus odaült mögé, és együtt motoroztak, és azt mondta neki az Úr, hogy tudod, nagyon sokan szeretnek engem, de nagyon kevés barátom van. Sokan, mint Péterhez hasonlóan, kifejezzük a szeretetünket az Úr felé, hogy Uram, mennyire szeretlek, de az Úr azt akarja, hogy legyünk az ő barátai. És ez nem egy blaszfémia, egy Isten káromlás, mert ott van mindenkor, hogy Jézus, ami Urunk, megváltunk, szabadítunk. Ez egy megrendíthetetlen tény, de ezt mellét oda tehetjük, hogy Jézus, ami barátunk, ami legjobb barátunk. Amen. És kérlek, mondd azt, hogy Jézus az én legjobb barátom. Amen, amen. Dicsőség Istennek. Tehát barátnak hív el téged az Úr. Tehát azt szeretné az Úr, hogy a legjobb barátod legyen, és tekints úgy rá, mint a legjobb barátodra. Oszd meg vele minden ügyedet, minden titkodat, minden információt. Tud rólad mindent, de szeretné azt, hogy te ezeket a dolgokat elmondd neki. Beavasd a dolgaidba. És az sem véletlen, hogy az Atya a csodálatos Szent Szellemét küldte el hozzánk, aki ő legközelebb áll hozzánk. Közelebb, mint a te tested, közelebb, mint a te családtagod. Ő ott van a szívedben, legbelül. És ezt a közösséget ápolni kell. Ez nagyon-nagyon csodálatos. Halleluja. Hát ő soha nem hagy el téged, soha nem hagy el minket. Tehát most rátérnék még egy jó néhány mondatban a üzenet második felére, amely arról szól, hogy hát megértettük az első részben, hogy mi hívők vagyunk, fiak vagyunk, Istennek a fiai vagyunk. Megértjük ezt az igazságot, ez alapján járunk, az elménket, a lényünket pozícionáljuk erre, hogy én Istennek a fia vagyok, Istennek a szeretett fia vagyok. Tehát fiúként gondolkodok, fiúként élek. De a kérdés az, hogy nekem fiúként, mint Istennek a gyermeke, van-e valami elhívásom, részem vagy feladatom ebben a pozícióban, vagy csak mint egy aranyi fiú, hátradőlök és élvezem azt, hogy esetleg nekem mindent a fenekem alá tesznek. Tehát van-e valami nekem részem, fiúként, elhívásom? És igen, van. Ha fiú vagy, ha Istennek a fia vagy, akkor van elhívásod, részed, feladatod, munkád a királyságban. Mert az Atya nem céltalanul hív el, hanem céllal és feladattal. Az elhívás az, hogy az országunk, a menny királyságát kijelentsd itt a földön, az Atya jelenti ki, de téged, mint a fiát használ ebben, hogy kijelentsd a királyságot itt a földön. Ez a mi elhívásunk, ez a mi küldetésünk. És te, mint az Atyának szerelmes fia, szívből, szerelemből akarod őt szolgálni, mert ez egy szolgálat. De nem az a szolgálat, mint az első részben néztük, hogy te szolga lelkű vagy, hanem egy teljesen más szolgálatról beszélünk, más dologról beszélünk. És Jézus, ami Urunk, megváltónk, a legjobb barátunk, a követendő minta, hogy hogyan járjunk és tegyük azt, ami az Atyának az akarata, az Atyának kedves. Mikor Jézus itt volt, az Atya kijelentette róla, hogy ő az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Ugyanúgy a fiú is, maga Jézus is tudta azt, hogy ő ki, tudta azt, hogy honnan jött, és ennek tudatában cselekedte azt, mindazt, amit az Atyának akarata volt a Jézus számára itt a földön. Ő azért jött, hogy meghalljon, az életét adja az emberekért, és hirdesse a királyságot, gyógyítson, szabadítson, és betöltse mindazokat, amit az atya akara, az atyának a rendelete volt, vagy az atyának a szíve vágya. A János 4.34-ben, János evangélium 4.34, mondanékik Jézus, az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. Amen. Ez a mi elhívásunk is, hogy azt tegyük, ami az atyának az akarata a mi életünkre, itt a földön. Hogy szolgáljuk ebből a szerelemből, ebből a szívből az atyát, tegyük azt, ami az ő akarata mi számunkra, és ugyanúgy az atya felé, és ugyanúgy az emberek felé. A Márk evangélium 10. fejezet, 43-45. Így szól. De nem így lesz közöttetek, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok. És aki közületek első akar lenni, mindenkinek a szolgája legyen. Mert az embernek fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Amen, amen, amen. Tehát van egy felhívásunk arra, hogy ha az atyát akarjuk szolgálni, akkor mindenkinek, ha az elsők akarunk lenni ebben a királyságban, akkor mindenkinek a szolgái legyünk. Tehát a másik ember felé van elhívásunk, a szeretet elhívásunk, hogy hirdessük az evangéliumot, és azt, amit az atya szeretne, azokat az elhívásokat betöltsük. A Róma levél 1-1-be lapozunk, Róma levél 1-1. Pál Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumának a hirdetésére. Ezzel kezdődik a Róma levél első igeverse. És Pál apostol, aki a fiúság legnagyobb kijelentéseit írta, hogy mi a fiúság, miről szól a fiúság, itt azt mondja, hogy ő Jézus Krisztusnak a szolgája. És én nem vagyok egy ilyen görög szakidani, de egy-két dolognak utána néztem, és az van benne, hogy két szó van a szolgára, a diakóna meg a diakónus. A szabad akaratból, azt jelenti, hogy szabad akaratból szolgál a diakóna, diakónus, tehát az is egy szolgálat. Van a másik szó, az pedig a dulosz, az meg rabszolgát jelent. És itt az a szó áll, hogy rabszolga. Tehát így lehetne mondani, hogy Pál Jézus Krisztusnak a rabszolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumának a hirdetésére. Gyönyörűséges. Ha megértjük azt, hogy Pálnak miről szólt a szíve, amit biztos értetek mindannyian, hogy kijelentette a fiúságot, kijelentette az atya, mennyire szeret bennünket, de azt mondja, hogy ő odaláncolja magát az Úr Jézus Krisztushoz, és teljes életével, mindenével, valójával akarja őt szolgálni. Tehát, hogy ő, Pál azt mondja magáról, hogy én Jézus Krisztusnak a rabszolgája vagyok. Jézusnak a rabszolgája vagyok. És ez a szolgalelkűség, ez nem az, amely az első pontban volt, hanem egy szerető, szerelmes szív az Úr irányában. Amen. Arra, hogy akarom őt szolgálni, akarom őt az életemmel, minden részemmel, hogy őt szolgálni, bemutatni az embereknek. És szolgálatnak többféle módja van, és az is itt vagyunk a gyülekezetben, egy gyönyörű szolgálat, imádkozik az ember, gyönyörű szolgálat, és az se szolgalelkű módon tegye az ember, hanem odaadással, hittel, szeretettel, vagy a közösség, amire hív bennünket a korintoszi levél, hogy el vagyunk hívva az Úr Jézus Krisztussal való közösségre, az is egy szerelemből való szolgálat. Nagyon-nagyon fontos, hogy az ember egy olyan pozícióba helyezze magát, hogy elérhetővé legyen az Úr számára. És most itt lesznek ezek a nagy evangelizációk, ami lesz augusztusban is, és fontos, hogy az ember elérhetővé tegye magát. De most én ezt el szeretném egy picit tolni, mert sokszor beleesik az ember abba, hogy van egy nagy fontos, persze mindenki, aki teheti, jöjjön meg, akinek ott van, szívén. De beleesik az ember abba esetleg, hogy felbuzdul egy érzelemből, van egy nagy rendezvény, de utána, akkor, ha vége van, akkor mi lesz? Akkor visszasüppedek a régi életemben? Nem, hanem kell az, hogy ezt félretéve hozzak egy döntést magamban, hogy én akarom szolgálni az Urat. Akarom magamat odaláncolni az Úr Jézus Krisztushoz. Lehet, hogy nem vagyunk önök, mint Pál apostol, vagy én biztos, hogy nem, de kell egy elhatározást hoznunk, hogy szeretném az Urat még erőteljesebben szolgálni, abból a szeretetből, abból a szívből, amit az Úr adott a számomra, a számunkra. És a világban nagyon sok minden van. Itt most mondhatjuk, ez olyan, mint hogyha idézőjelben mondom, hogy félre ne értse valaki, mint hogyha mennybe lennénk. Ez most a mennyország. De kilépünk innen, akkor egyből szembesülünk a világgal, és a világnak van egy szellemisége, amely akar téged. A hatalom, a pénz, sok-sok minden akar téged. Azt akarja, hogy te őt, vagy ő neki szolgálj. Meg akar valamilyen szinten kaparintani téged. És ez egy igét majd szeretnék még felolvasni. Nagyon-nagyon fontos, hogy az ember pozícionálja magát arra, hogy ugyan az Urat akarom szolgálni. És ezek a dolgok mindig ott vannak, ezek a kísértések. Ott voltak, Márk evangéliumban olvastuk, ott voltak a Zebedeusnak a fiai. Jézus azt mondta, hogy megyek Jeruzsálembe meghalni. A két tanítvány mivel volt elfoglalva? Hogy ők hol fognak ülni majd a dicsőségben? Ez töltötte be őket. A dicsőség. Ezzel voltak elfoglalva. Jézus pedig azzal foglalatoskodott, hogy ő megy Jeruzsálembe meghalni. Azt tegyem, ez atyának az akarata. Tehát ezek a dolgok ott vannak, és valamilyen szinten leselkednek az emberre. És János első levelében... János 1 János 2, 15-17. Így szól. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki szereti a világot, nincs meg abban az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szemek kívánsága, az élet kérkedése nem az atyától van, hanem a világból. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Amen, amen, amen. És egy utolsó gondolattal szeretném zárni. Te azt mondja benne, hogy a világ elmúlik. A Galata levélben van egy olyan igevers, ami azt mondja, hogy annak okáért még időnk van, cselekedjünk jót, mindenkivel kivált kép a hitünk háza népével, ezt tudjuk. De az ige első részére szeretném felhívni a figyelmet, hogy annak okáért még időnk van. Addig van időnk itt a Földön, még ebben a testben élünk. Addig tudunk jó dolgokat tenni, még itt a testben vagyunk a Földön. Sokszor, és ezzel semmi gond nincs, bele vagyunk esetleg abba temetkezve, hogy mit kaphatok meg az Úr Jézus Krisztustól? Azokkal a dolgokkal foglalta. Ha persze a szolgálsz mások felé, akkor lehet, hogy ezekről a dolgokról megfeledkezel. Fontos a gyógyulás, fontos az áldás, fontos azok, hogy megszerezzél javakat az atyától, amit a számodra adott. Ez nagyon-nagyon fontos. De fontos az, hogy ne csak ebben a világban gondolkozzunk. Itt azt mondja benne, mert a világ pedig elmúlik. És Péter beszél egy olyanról, hogy lesz egy új világ. Lesz egy új korszak, amelyben igazság lakozik, és olyan emberek lesznek, akik igazak. Ezt a földi színteret egyszer elhagyjuk, és abban az új világban fogunk élni. Most ez még nem annyira valóságos, mert hozzá vagyunk nő ez a földi léthez. De oda csak azokat fogjuk magunkkal vinni, amit itt az atyával való munkálkodásunk által, amit az atya szerelméből cselekedtünk. Azokat fogjuk magunkkal vinni, azokat a dolgokat, azokat a javakat. Se telefont, se értékeket nem viszünk. Nem baj, hogyha van. Legyen minél több, mert tudsz adni másoknak. Tehát nem erről van szó. Hanem az, hogy ne csak ebben a mi kis életünkben gondolkodjunk, hanem gondolkodjunk abban, hogy ez egész el fog múlni egyszer, és lesz egy új világ. És abban rendezkedjünk be. Már így lássuk a dolgokat. És azt mondja még, a Galata levélben azt mondta az ige, hogy annak okáért még időnk van. Addig tudunk cselekedni, még időnk van. És ha benned ott van a fiúság, megértetted a fiúságot, akkor kérlek, ne halogasd azt, hogy valakihez esetleg oda menjél, akiben eddig halogattál, hogy én szóljak neki, egy rokon, vigyek neki képet, Jézus képet, legalább csak mondjuk Jézus képet, vagy beszéljek neki. Az én életemben volt sok olyan, mert volt bennem halogatás, majd. És történtek olyan dolgok, hogy akik voltak az életemben, nem tudtam neki beszélni az Úrról. De most már nincs idő, az az idő már elmúlt. A legértékesebb dolog a számunkra az idő. A legértékesebb dolog, amit nem tettél meg tegnap, már nem tudod megtenni. És sokan vagyunk így, hogy egy régi sérelem, régi dolog még ott van a régről, és meg kéne beszélni az illetővel, vissza kellene menni hozzá. Ne halogasd, menj vissza, tedd meg, kérj bocsánatot, vagy szólj neki, vagy vidd be azt a képet, mondasd el vele az üdvösségimáját, beszélj neki Jézusról. Annak okáért még időnk van, nagyon-nagyon fontos. Ez, amit el szerettem volna mondani, arról, hogy lássuk magunkat fiaknak, lássuk magunkat az atyának, szeretett gyermekeinek. Jézus, ami legjobb barátunk, nagyon szeret bennünket, osszuk meg a dolgainkat, gondolatainkat, és legyünk olyanok, mint Pál apostol, hogy láncoljunk oda magunkat Jézushoz, és szolgáljuk őt azzal a szeretettel, azzal a szerelemmel, amelyet atya adott a szívünkben. És legyetek áldottak, köszönöm, hogy meghallgattatok.
Köszönöm szépen. A nagy csönd, amiben ültetek, az szerintem azt sugalmazta, hogy minden szavát isszátok. A szívetekhez eljutott az üzenet. Nagyon sok jelentés volt benne, amit én magam sem hallottam még szolgálótól. Úgyhogy látjátok, Tamás naponta 5-10 kazettát meghallgat. Az éke csak előjön belőlünk, ha bent van mélyen a szívünkben. És azt nem rejtettetik el a világosság, ami bennünk van. A fény, amit gyújtanak, ugye az nem véka alá rejtetik, hanem fölteszik, hogy lássa mindenki a hely tetejére. És ez nagyon gyönyörű volt, amit elmondott. És hogy Jézus ezt hogy szemlélteti, hogy mennyire vagyunk fiak, és mennyire kell egyé lenni velünk. Valami eszembe jutott, és ezt a részt azért szeretném még ide hozzáfűzni, és felolvasni nektek. A legszebb példa, ahogy ők mutatja, vagy jelképezi azt, hogy mi módon vagyunk mi összekapcsolva ő vele, és hogyan tudjuk ebben a világban elvégezni azt, hogy őt szolgálva valóban megteremjük azokat a gyümölcsöket, amit elvárt tőlünk, és ami a feladatunk, hogy ebben a világban elvégezzük. Ezt a János 15-ben mondja ő, és egyik kedvenc helyem, egyik kedvenc igerészem, és ide el kell most mennünk ezek után, mint hallottunk, hogy ez legyen még hozzá téve, hogy ez így is teljes volt, én szerintem is gyönyörű volt, de kívánkozik a szívemben, hogy hadd mondjam el. Ide tesszük mellé, ha elfogadjátok. Jézus itt azt mondja, én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Vagyis Jézus is aláveti magát az atyának, hogy az atya munkája az ő életét. És engem ide elplantált a száraz szőlőbe, mint szőlőtő. És az a szőlőtő, és az egy igazi szőlőtő. Nincs hozzá hasonló, vannak még szőlőtövek, de azokra fűzzük fel az életünket, nem lesz ilyen termés. Van igazi szőlőtő, és vannak a hamisítványok. Jézus ebben ezt is közli, ebben az egy mondatával. És utána folytatja, hogy ti, akik erre a szőlőtőre csatlakoztok, titeket, akik gyümölcsöt teremtek, megtisztít, hogy még több gyümölcsöt teremhessetek. Tehát ha egyszer elszánjuk magunkat arról, hogy erre az életre, erre a szőlőtőre kapcsolódunk fel, akkor egy munka indul. Akkor egy munka indul. Az atya elkezdi munkálni a szőlőtőn keresztül, a fián keresztül azt a szőlőveszőt, és elkezdi még jobban megtisztítani. Mert amikor oda fölkapcsolódunk, nem mondhatjuk azt, hogy teljes felnőttkorú és teljes értékű fiak vagyunk. És hogy mindent úgy vágunk, ahogy kell, és minden úgy megy, olyan, ahogy annak menni kéne. Kis csecsemők vagyunk. Oda téve arra a szőlőveszőre. És az atya elkezd minket munkálni. És elkezd minket megtisztogatni. És állandóan átfolyik rajtunk az ő élete. a szőlőtőn keresztül átfolyik a szőlő nedű, a szőlőnek az élete. És ez az élet megtisztít minket, hogy arra legyünk képesek, hogy még több gyümölcsöt teremhessünk neki idővel. Ez időre van szükség. Először csak egy kis kacs növekszik, és aztán lesz belőle nagyobb és nagyobb növekmény. Jézus közé velük a tanítványokkal, ti már tiszták vagytok. Amma beszédek által, amelyeket szóltam néktek. Vagyis azok a beszédek, amelyek Jézus szájából kiszármaztak, azok szellem és élet. És ez Istennek a szelleme, és Istennek az élete. És az tisztaságot hoz a számotokra. Úgyhogy ha az igében maradtok, akkor jó helyen vagytok. Mert az én beszédeim végzik ezt el. Ti már tiszták vagytok, amma beszédek által, amit én szóltam nektek. Maradjatok én bennem, Jézus mondja. A világban sok a csábítás, szó volt erről. Sok a csábítás. Sok a kívánság. Másétnak már van olyan telefonja, nekem is kell. És nagyobb házat szeretnék, és nagyobb ezt, és nagyobb azt. És sok a csábítás. Jézus azt mondja, én bennem maradjatok. Én bennem maradjatok, és én ti bennetek. Mert miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától. Vagyis hiába vagyunk fiak, hogyha nem ragaszkodunk ehhez a szőlőtő élethez. És nem ragaszkodunk, hogy ott a helyünk, és ragaszkodunk ahhoz a helyünkhöz, ahova elplántált minket. És rengetegen vannak, akik elhagyják a helyüket. Egyszerűen elmennek a helyükről. Azt gondolják, hogy máshol majd édesebb lesz, meg jobb lesz, meg ott esetleg jobban ki tudnak bontakozni, meg itt nem értenek egyet minden, ami folyik, és fogják magukat, és elmennek, és új munkát kezdenek plántálni. Nézzétek meg a régiek, akik így elmentek, ma hol vannak. Jézus ezt nem véletlenül mondja. Azt mondja, hogy maradjatok én bennem, és én ti bennetek, mert miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, ott, ahova beletoltva, oda, arra helyre, onnan kapja az élettáplálását. Az élettáplálását. Aképpen ti sem tudtok semmilyen gyümölcsöt teremni, felmutatni, hanem ha én bennem maradtok, azon a helyen, ahol el vagytok plántálva. Én vagyok a szőlőtő. Folytatja újra ugyanazt a gondolatot. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Vagyis akkor fogtok tudni felmutatni bármit ebben az életben, ha szolgálni szeretnétek engem. Hogyha ezen a szőlőtőn maradtok, ha én bennem maradtok. Ha én bennem maradtok, én pedig ti bennetek. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, azt terem sok gyümölcsöt. Tegye föl a kezét, aki szeretne sok gyümölcsöt teremni. Mert ez az, amit föl tudunk vinni a mennybe. Ezt nem fel tudunk dicsekedni. Nincs más, amit fel tudnánk majd mutatni. Hogy akarunk-e sok gyümölcsöt teremni? Sok gyümölcsöt csak úgy lehet. Mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, mondja Jézus. És ezt kell megtanulni a fiúnak, miközben szolgálni akarja az Urat. Ugye az Urat nem lehet szem előtt éveszteni. Nálam nélkül semmit cselekedni nem lehet. Mert az igazi szőlőtő élet nem járja át, akkor nincs termés. Akkor nincs gyümölcstermés. Akkor nincs gyümölcstermés. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik. Ez nem egy jó hely. Akkor is ott vagy az atya szívén különben. Mert ha valaki ezzel újjászületik, én nem hiszem, hogy arról a szőlőtőről valaha levágja Isten. De egy üresség érzetben fogod élni az életedet. És olyan érzésed lesz, mintha tényleg kivetett lennél a királyságból. Lesz egy ilyen érzésed, hogy feleslegesnek érzed magad, hogy úgy érzed, hogy nem tudsz mit fölmutatni, hogy nincsenek gyümölcsök. És az egy szörnyűséges szellemi állapot. Nem egy jó állapot. És ezért mondja Jézus azt, hogy maradjatok én bennem, maradjatok ott azon a szőlőtön, az igazi szőlőtön, és ott fogtok növekedni, és ott fogtok gyümölcsöt teremni, és ez a gyümölcstermés az örökre szól, és örök jutalmak lesznek érte. És itt van egy pont, amit nagyon sok keresztjének a figyelmét felszoktam hívni, hogyha nem jönnek ima válaszok. Ha én bennem maradtok, mondja Jézus, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok. Hányan szeretitek ezt a fázist? Kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Itt valamit hozzátesz ahhoz, a másodikén tanítja, hogy kérjünk az atyától Jézus nevében, és az megadati. Itt azért valamit még hozzátesz Jézus. Az ő benne maradást, és az ő igének a bennünk maradását. ami az életet hozza nekünk. És ez az élet, ez a szőlőtől élet hozza azt, hogy amit kérünk, az meg is adatik nekünk. Hogy az a kérés nem lesz kivetve. Az a kérés nem lesz semmisé, hanem az meg lesz nekünk. Mert teljességgel egybe vagyunk ő vele. Átjár a szőlőtő élet. És valóban olyan gyümölcsöket termünk, amit az igazi szőlőtő megteremne. Ez az élet, ez a keresztény élet, amire elhívott minket. Az igazi szőlőtőn való élet. Fiúként szolgálni őt. Gyönyörűséges. Tudd, hogy fiú vagy, tudd, hogy van hatalmad, tudd, hogy uralkodhatsz az életben, de azért vagy itt, hogy ezen a szőlőtön, szőlőveszőként gyümölcsöt terem, szolgáld őt. Szolgáld őt teljes hatalommal. Teljes hatalommal. Királyokként és papokként. Uralkodván az életben, az egy Jézus Krisztus által, ez egy fenséges hely. És hálákat adván neki a papi szolgálatodban. Örökön örökké. Hálákat adván ő néki. Hálákat adunk ezért a mai napért. Hálákat adunk azért, hogy ma Boris Tamást meghallgathattuk, mert az ige bőséggel jött elő belőle, és szintisztán jött elő az ige. Nem volt benne manipuláció, nem volt benne olyan, amit hozzátett volna, amit itt a könyvben nem találtam volna meg. Gyönyörűséges volt, és őszinte tiszta szívből jött, és a szándék, amiben jött, hogy építsen benneteket az ige, szívekbe hatolt. Úgyhogy megköszönjük az ő élet, és további gyümölcsöket kívánunk nekik. Megáldjuk ezt a gyönyörű csongrádi gyülekezetet, megáldjuk növekedéssel. Azért is jönnek a vidéki gyülekezetek sorba, hogy megismerjük őket. Megkérjük a növekedést a számukra, megkérjük, hogy sokasodjanak, megkérjük, hogy egy nagyobb tűz legyen a szolgálatok szívén, és hogy ez a tűz terjedjen, futó tűzként terjedjen, hogy szellemmel úgy beteljesedjenek, hogy ez úgy túltól csorduljon, hogy ki áradjon mindazok felé, akik még a pusztaságban vannak, akik száraz helyeken vannak, akik még nem hallottak az evangéliumról. Mert nekik meggyőződésük volt, amikor elmentek a kórházba szolgálni, hogy azoknak kell hirdetni, akik nem hallották még. Nem más nyájakból kell összegyűjteni az embernek a nyáját. Istennek nem tetsző dolog, amikor elmegyek és elkezdem hívogatni a másikat. Hogy gyere inkább hozzám, gyere ide, gyere erre a helyre, ebbe a körbe, ebbe a házi csoportba. Azoknak kell hirdetni, akik nem hallottak még felőle. Így írja az ige. Tamásék ezt tették régről, és van növekedés, és van élet, és kívánom nekik, hogy óriási áldások legyenek, és mindazok, akik nektek fontosak, azok láthassák ezt a munkát, és azt láthassák ezt a gyümölcsöt, és folytatjuk ezt a sort. Hétől hétre jönnek bemutatkozni olyan pásztoraink, akiket még nem ismertek. Örültetek-e ma ennek a lehetőségnek? Hálákat tudunk-e adni az atyának? Nem egy és nem két évnek a gyümölcse, amíg egy ilyen szolgálat felnövekszik. Tamás 20 éve hűséges az Úrban, és Erikát hozzá kell vennem mindig, mert ők ketten egyek is. Erika gyönyörűen szolgál a kórházban. És elmegy azokhoz, akik nem hallották még az evangéliumot. És hétől hétre gyógyulások vannak, és felkenetések. Úgyhogy ma azért fogok Tamással imádkozni, mert amikor lent voltunk legutóbb Csongrádon, és szeretem mindig megkérdezni, hogy milyen ajándékok jönnek elő, amikor prédikálunk. És Tamás említette, hogyha jól emlékszem, a bokában vagy a térdben gyógyítókenetben szóltál róla, hogy igen, ott érzékeled a gyógyítókenetet. És rettenetesen örülök neki, amikor a szolgálók felveszik ezeket az ajándékokat, és kiszólítottuk a jelenlévők közül, akik gyógyulni szeretnének, és bizonyságok sokasága jött elő, hogy ott az a térd meggyógyult. És ez jelenti és mutatja a kenet, ami megtöri az igát, hogy a pásztor felkenetésben szolgál gyógyító kenetben is. Nagyon örültem neki. Úgyhogy ezt kívánom minden helyi pásztornak, mindenhol az egész országban, hogy az ige gyökeret verjen alul, és gyümölcsöt teremjen felül. És mondom nektek, hogy ennek a 28 év szolgálatnak az egyik legnagyobb kincse, egyik legjobb kincs az országban, bár merre elindulsz, találsz felkent szolgálókat és gyönyörű gyülekezeteket. És ez az Úr dicsősége. És az ige munkája. Az ige munkálta ezt. És az ördög nagyon sok mindent próbált elkövetni, szétszaggassa ezeket a nyájakat, és a báránybőrbe bújt farkasokat küldött mindenfelé, hogy szétszaggassa. De nem sikerült neki. Nem siker, megvan a nyáj, és megvan, és az egység van, és növekedés van, és sok gyülekezet. A mai napon is a szent tiszta igazságot, az igét hirdeti, és növekedés van. Úgyhogy így fogom sorra keresni majd a pásztoraimat. Van, aki azt mondja, hogy köszöni szépen, ő inkább nem, és akkor ezt megértjük, és nem erőltetjük. De nagyon sokan vannak, akik örömmel elvállalják ezt a helyet, és nekünk még nagyobb öröm megismerni őket. Ugye? Megismerni őket. És támogatni, és imádkozni értük, és egyre nagyobb szeretettel szeretni őket, és ez egy előre rendülés fog hozni a mi életünkben. Hogy megmutatni ezt a gazdagságot, amit az Úr munkált itt a 10 és a 20 évek során. 20 év az egy nagyon nagy idő az ember életében. Tamásék majdnem, hogy 20 éve vannak az Úrban és szolgálnak. Hogy ezt akartam, hogy ma lássátok, és nem volt hiába ez a nap, és ma fogjuk tudni, hogy igazi gyümölcsök teremnek.